Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője. Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Témánk pedig aktuális uniós ügyek, amelyekről hamarosan részletesen is beszélünk, de előtte arról, hogy mennyire világpolitikai tényező ma az Európai Unió, akár gazdasági, akár külpolitikai értelemben.
Ugye az Európai Unió gazdasági értelemben mindig is az utóbbi 20-30 évben is fontos tényező volt, de ez nem párosult egyfajta világpolitikai súllyal, kellő súllyal, és úgy látjuk, hogy ez a súly ez csökkenőben van, több oknál fogva is. Először is úgy látom, hogy az Európai Unió külső környezete az elmúlt években, most vegyük csak az elmúlt 5-10 évet, de inkább az elmúlt 5 évre nézzünk, tekintsünk vissza, kedvezőtlen irányban változott, kevésbé barátibb környezet és fenyegetőbb környezettel kell szembenézni az Európai Uniónak. Ugye nem kell mondanom azt, hogy Oroszország és Kína hagyományos kihívás volt, de e két ország mellé még felzárkózott tulajdonképpen az Egyesült Államok, amely továbbra is szövetséges az Európai Uniónak, de számos területen felrúgta a korábbi megállapodásokat, és egyfajta Donald Trump alatt egyfajta rivalizációba kezd átcsapni ez a régi szövetségi együttműködés. És akkor ott van, hogy a legújabb, legfrissebb eseményekből veszünk, akkor ott van Erdogan török elnöknek a magatartása, amelyre fenyegetőbb lett, és a közel-keleten is láthatóan odáig felbátorodott igazából, hogy egyfajta súlypont áthelyezéssel, mondjuk így, ki is tudjuk nevezni, hogy a NATO tagsághoz való hűtlenséggel Oroszországgal szövetkezett tulajdonképpen felborította azokat az alapelveket, amiken a NATO szövetséges ott a közel-keleten nyugodott eddig. Tehát azt látjuk, hogy az Európai Uniónak egyfelől van egy ilyen nehezebb külső környezete, másfelől viszont belülről meggyengül, ugye létszámában is fogyatkozóban van, hiszen a Nagy-Britannia előbb-utóbb ki fog lépni az Európai Unióból. Most éppen január 31-ére van a határidő téve, és lehet, hogy nem lesz már újabb hosszabbításra szükség, és nem csak, hogy megfogyatkozik, de az Európai Unió belső kohéziója is gyengül. Tehát egy olyan helyzetben lépünk föl, hogy egyre erősebb a külső nyomás az Európai Unió, miközben az Európai Unió is gyengülőfélben van. Ez nyilvánvalóan azt is jelenti az Európai Unió számára, hogy jobban kell tudni védenie magát, ellenálló képességbe kell tenni magát az eddigiekhez képest.
Néhány gondolattal azért részletezzük ezeket az előbb elmondottakat. Oroszországgal kapcsolatban az Európai Unió hozzáállása talán Ukrajnával való konfliktus után kezdődött. Életbe léptek utána egy bizonyos gazdasági szankciók, amely példának okáért az eheti Putyin látogatás apropóján is mondta a miniszterelnök, hogy nem volt, illetve a külgazdaság és külügyminiszter, hogy nem voltak jók, pontosabban nem vezettek eredményre, ugyanakkor meg adott esetben komoly gazdasági gondokkal is járhatott. Oroszországnál maradva, mennyire gondolja át sokszor Brüsszel, hogy miket lép bizonyos helyzetekben?
Igen, ugye szembe kerülünk azzal a dilemmával, hogy mennyiben lenni értékalapú vagy elvi alapú, értékalapú vagy pedig érdek megközelítésű ugye az Európai Unió politikája. Ugye itt most Brüsszelről beszélnék, hiszen azért az látható, hogy az Európai Uniónak most a státuszkója az, hogy azt nem fogadta el, és ezt szerintem nagyon helyesen tette, hogy Oroszország, jelen esetben Oroszország egy másik ország területét, gyakorlatilag területét megtámadta, és ugye kiszakított egy részt belőle a Krimből. Ezt lehet egyébként szépíteni, hogy ott többen élnek oroszok, vagy nem, de maga az egész körülményei, és az is ugye, hogy az oroszokat tulajdonképpen hadúságon kapták rajta, hiszen ezt tagadták, hogy bármi közük lett volna hozzá, majd pedig azért kiderült, hogy igen. Ugyanez egyébként a Kelet-Ukrajnára is vonatkozik, bár ott ugye egy ex-lex befagyott konfliktus állt fenn. Az látható Oroszország magatartása 2011 óta támadó lett, agresszívebbé vált, részben azért, mert a legjobb védekezés a támadás, és Putyin felmérte azt, hogy az Európai Unió önmagában is kisugárzásával és a szomszédországokra a hatást tud gyakorolni demokrácia szintre, ami előbb-utóbb Oroszországból is átcsapott.
De ez verbális támadás, nem?
Az oroszokra gondolsz?
Igen,
vagy hát az oroszoknak ugye nyilvánvalóan a verbális támadás, annál azért tovább mentünk ennél, hiszen azért az elmúlt időszakokban láttunk példát arra, és erre most már számos irodalom van, hogy Oroszország ennél sokkal tovább ment, hiszen egy nagyon kiterjedt dezinformációs kampányt indított.
Ezek az úgynevezett álhírek.
Ezek az álhírek, ugye trollokon keresztül trollgyárak működnek, főleg Szentpéterváron, ezek már beazonosított dolgok, és Oroszország gyakorlatilag Európai Uniós, Európai választás tárgyalásokba, európai fontos eseményekbe is belepróbált avatkozni. És akkor ne felejtsük
ilyen
el
azt a cseh választás.
A cseh választások, ugye a Katalóniáról beszéltünk, nem a választások kapcsán, ugye amikor Katalóniában kipattantak ezek a spanyolországi feszültség, akkor az oroszok rögtön megjelentek ott is. Az európai parlamenti franciaországi választásokban voltak például konkrét beavatkozási kísérletek Le Penék oldalán. Tehát én úgy gondolom, hogy ez igaz volt, és ne felejtsük el a legkeményebb dolog, ami a hidegháborúban is ritkán fordult elő, az, hogy konkrétan, és anélkül ugye, hogy ezt nagyon sokan kétségbe vannák, Oroszország Európai Uniós tagállamok területén rendezte számláit olyan állampolgáraival, volt ügynökeivel, úgy, hogy ráadásul a helyi állampolgároknak a biztonságát is veszélyeztette.
Ez leginkább az Egyesült Királyságban.
Főleg az Egyesült Királyságban, gondolok a Skripál ügyre, de ugye most van egy újabb fejlemény, néhány héttel ezelőtt Berlinben egy egykori csecsen ellenállót is tulajdonképpen kivégeztek, és itt is a szálok az orosz titkosszolgálathoz vezetnek, legalábbis az eddigi információk alapján erre lehet következtetni. Tehát úgy gondolom, hogy átlépett Oroszország ilyen szempontból keménykedésében, határozottságában bizonyos vonalakat, amiket az Európai Unió nem fogadott el. A kérdés mindig az igazából, miből értek.
Jó volt rá a válasz, igen, hogy miből értek, a gazdasági szankciókat vezettek be.
Természetesen, hogy az Európai Uniónak nem nincs eszköze arra, és nem is lenne helyes eszköz, hogy ebben az esetben mondjuk azt mondanánk, hogy támadást indítson, katonai támadást indítson Oroszországgal szemben. Tehát, aki azt gondolja, hogy az Európai Unió ráncba tudja szedni Oroszországot ilyen módon, az nyilvánvalóan téved, és az helytelen is lenne, meg nem is lenne képes erre. De nyilvánvalóan Oroszország...
Igen, az Európai Unió alapja a béke.
Az Európai Unió apja béke, de az Oroszország ennek annak ellenére is meghúzta ezt a lépést, például a Krimben, hogy az Egyesült Államok, aminek viszont van katonai ereje, is ott volt a színen, még hogyha nem is volt eléggé erélyes. De Oroszország megtette, mert úgy számolta ki, hogy ez neki sokkal jobban megéri. Tehát ez kifizetődő volt számára. Szóval mit tehet az Európai Unió? Én úgy gondolom, hogy ha az Európai Unió mindezt lenyelte volna válasz nélkül, természetesen, akár szankciók nélkül is mindezt, akkor feladta volna, nem csak az elveit adta volna fel igazából, hanem egyszerűen aki ismeri az orosz gondolkodást. Az Oroszország, és ez mindig így volt szerintem, az erőből ért, az erő nyelvén szokott érteni. Oroszország számára a kompromisszum általában verességet szokott jelenteni, anélkül egyébként én éltem Oroszországban, tehát nagyjából ismerem a gondolkodásukat, és én azt mondanám igazából, hogy ha ezt sem tette volna az Európai Unió, azzal még inkább vérszemet kapott volna Oroszország. Ezt megtette, ez volt a minimum egyébként szerintem, hogy a állampolgári számára is fel kellett van mutatnia, hogy az értékeinket valamilyen fonton, meg a szomszédaink értékét is, van a stratégiai érdekeink is, azokat is számon tartjuk. Tehát nem csak értékekről van itt szó, érdekekről is. Hiszen azért, hogy orosz, hogy Ukrajna az Oroszország és Európai Unió között húzódó mezőben, Ukrajna és néhány más ország, legalább semleges legyen, az az Európai Uniónak is érdeke. Nem azt mondom, hogy semleges pozíció legyen, mint mondjuk Ausztriának, de ez is érdeke az Európai Uniónak. Tehát mit tehetett az Európai Unió? Szankciókat vezetett be. Ezek között vannak célzott szankciók, ugye személyeket érintő szankciók, az Egyesült Államok egyébként ebben elég messze eljutott. Én úgy gondolom, hogy akik azt mondják, hogy ezek a szankciók nem váltottak ki semmit Oroszországban, nem okoztak károkat az orosz gazdaságnak, az meg kell nézni, hogy az orosz gazdaság milyen teljesítmény nyújt az elmúlt időszakban, az elmúlt években. Hát az orosz gazdaság az nagyon, és nem csak az olajárának a változása volt, energiárak változás volt az oka, de nagyon gyengén teljesít, és ebben szerintem a szankcióknak igenis részük volt, tehát nem szabad alulbecsülni a szankcióknak a hatását. Az viszont tény és való, hogy nem hozta azt a változást, az orosz magatartásban nem következett be gyökeres fordulat. Ez igaz, akik azt mondják. De akik ezt mondják, azonnak az is meg kell tudniuk mondani, hogy mi váltott volna ilyen gyökeres fordulatot szerintem az orosz magatartásban. Másfelől viszont az, hogy milyen károkat okozott az Európai Uniónak az orosz válaszlépések,
az orosz tagállamoknak.
Ugye erről különböző adatok vannak, és én csak annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy nyilvánvalóan vannak magyar adatok is, vannak más országok adata is. Én úgy látom, hogy az Európai Bizottság adataiból arra tudok következtetni, hogy az Európai Unió tökéletesen, hogy így fogalmazod, le is attolta ezt az orosz embargót, annyi értelemben, hogy sikerült átállítani az európai mezőgazdasági termékek, élelmiszertermékek piacát más irányba áthelyezni. Tehát ezt az oroszok által ütött egyébként országról országra változó méretű lyukat az exporton sikerült másfajta export teljesítménnyel helyettesíteni.
Maradjunk még a kontinensen, Törökország volt a következő, amit felvetett. Ugye Törökországgal évek, sőt, talán már évtizedek óta ugye csatlakozási tárgyalások vannak, amik fel lettek függesztve, és talán nem is lesz soha tagja a közösségnek a dél-kelet-európai ország. Aztán ugye 2015 után jött a migráció és krízis abból a térségből, és megszületett az EU-török megállapodás. A törökök 3-4 millió bevándorlót, migránst, menekültet helyeztek el otthon, vagy pontosabban az országban, és erre az Unió pénzt ad. Most az miért jelent fenyegetést Törökország ezek után, amikor van kvázi egy megállapodás a közösség, illetve Törökország között?
Igen, ugye Törökország, az ledásuk Törökország a tagjelölt országnak is számít. 2005 óta hivatalosan folynak a csatlakozási tárgyalások, amelyek ugye egy évekkel ezelőtt, igen, gyakorlatilag befagytak egyébként. Nyilvánvaló, én úgy gondolom, hogy Törökországgal kapcsolatban az Európai Unió sokan így fogalmaznak, hogy egyfajta csapda helyzetbe került, és ezt megkerülhetetlen tényező Törökország, azt ne felejtsük el. Tehát igen, Törökországra nem lehet csak úgy rácsapni az ajtót, természetesen nem véletlen talán, hogy az Európai Unió még nem állította le a tárgyalásokat Törökországgal, illetve hogy azok állnak maguktól is természetesen, hiszen egyre inkább úgy tűnik, hogy Erdogan török elnöknek magának sem szándéka az, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon, viszont az, hogy az Európai Unióhoz csatlakozik, annak azért vannak bizonyos, a folyamat maga, vannak bizonyos pozitív hozadékai, hogy akár például a Vámunió, ami melyiként annélkül is megvan, de ezek mind fontos a gazdasági szempontból Törökországra, nyitva tartson csatornákat, befektetési csatornákat. Ugye, valóban az Európai Unió egy adott hely 2015-ben a szíriai válság miatt olyan helyzetbe került, hogy rászorult Törökország segítségére, hiszen Görögország képtelen volt feltartóztatni azt az áradatot, ami az Európai Unió felé irányult, és nem csak Görögország, hanem az egész vonalon tulajdonképpen valamennyi ország. És ezért az Európai Unió megkötött egy ilyen megállapodást Törökországgal. És ez nyilvánvalóan visszafogó erővel bír, tekintettel arra egyébként, hogy Erdogan török elnök soha nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem arra emlékeztetni az Európai Uniót, hogy ha nem fogadja el az ő, hozzáteszem, sokszor rendkívül agresszív és ellenmondásos lépéseit, nem hajlandó hitelesíteni, akkor ebben az esetben akkor rá fogja zúdítani, ereszteni a migránsokat az Európai Unióra. Én azt hiszem azért, hogy, és ezért nagyon fontos, amiről elkezdtem beszélni az elején is, hogy ez mindez igaz, de azzal lehet ezt megtenni igazából, egy olyan entitással, mint az Európai Unió, ha tudja azt Erdogan, hogy ezt a lépést, nyilvánvaló az a kérdés, hogy ezt a lépést meg is tennie, vagy pedig sem. Én úgy látom, hogy
erősebb ebben a szituációban Törökország, mint az Európai Unió?
A Törökország helyzete azért kulcsfontosságú, mert a csapot ő kezeli. Kicsit hasonló ahhoz, hogy az oroszok kezelik a gázcsapot. Ugye nyilvánvalóan kockázatot jelent számára is. Azért ne felejtsük el, addig van igazából Erdogannak zsaroló potenciája, még ezt a csapot csavargatja. De attól kezdve, hogy ezt a csapot elcsavarta, attól kezdve fekete-fehér helyzet áll elő Erdogan kapcsán is. Leírja magát.
Itt sincsen konkrétan semmifajta ereje, potenciája az Európai Uniónak, hogy bármit is tegyen, és ne ez a szituáció legyen, hogy ami Ankarában történik, az lesz?
A probléma az itt igazából, hogy van, de az, hogy olyan potenciál kialakuljon, amiből a törökök is értenek, a szóból is értenek, vagy szó nélkül is értenek, ahhoz idő kell. És az Európai Uniónak ugye elég kevés ideje van erre. Ezek a folyamatok elindultak, hiszen mindig arról beszélünk, hogy mikor az egész migrációs válság kezelése, az egy olyan folyamat, hogy ezt különböző pontokon kell kezelni. Forrásországoknál, tranzitországok esetében, és magán az Európai Unión belül is. Ez a folyamat elkezdődött, nagyon vontatottan halad, és nyilvánvalóan, hogy ha például azt mondjuk, hogy ha Görögországot sikerülne úgy megerősíteni, vagy az első EU külső határait például, meg sikerülne megállapodni olyan mechanizmusokban, amik ez ilyenfajta, például egy ilyenfajta Erdogan-féle akciót ellensúlyozhatnának valamilyen mértékben, akkor természetesen a törököknek a zsaroló potenciája is meredeken csökkenne. De ugye megint itt visszakanyarodok oda, hogy Erdogan annak ellenére húzta meg ezt a észak-szíriai török támadás lépését. Ugye ne felejtsük el, ez azokat a kurdokat, nem azokat a kurdokat támadja itt, még ha kurdoknak is nevezik őket, akik Törökországban belül robbantgatnak, lehetségeseként van, nyilvánvalóan a kurd testvérek között vannak ilyen kapcsolatok, de igazából arról van szó, hogy egy belpolitikai feszültséget, problémát próbált exportálni kívülre, és azt történik, hogy pont azokat a kurdokat, akiknek elévülhetetlen érdemeik vannak abban, hogy a nemzetközi koalíció az ISIS-t vagy az iszlám államot meg tudta tulajdonképpen folytani, és még érdekes módon egyébként, ami az egésznek még azt mondom, hogy a ráadása és tényleg abszurdú helyzetet teremt, hogy az Egyesült Államok is elismerte azt, hogy al-Baghdadit, akit ilyen néhány nappal ezelőtt likvidáltak, vagy likvidálta magát, se tudták volna tulajdonképpen sarokba szorítani a kurdok nélkül. Mikor az Egyesült Államok ugye cserben hagyta a kurdokat.
De azóta már mondtuk az Inforádió hírébe is, hogy van új vezetője az iszlám államnak, és hogyha már az Egyesült Államok is szóba került, ugye ebben a külső tényezők tekintetében az volt a harmadik nagy csomag, hogyha lehet így fogalmazni, az Egyesült Államok. Mi baj Washingtonnal? Ugye Donald Trump elnökség eléggé karakteres, és kvázi az unió viszonylatában elengedte a kontinens kezét, és azt mondta, hogy nem bábáskodunk többet felettetek. Ez gond?
Nem mondom azt, hogy ennek csak negatív következményei vannak, de azt látni kell, hogy az Egyesült Államok, tulajdonképpen Trump viselkedése, az felrúg konvenciókat. Olyan konvenciókat, amelyek egyébként az egész, mondjuk így a világgazdaság egyensúlya, vagy pedig ugye az egész világpolitikai, multilaterális világrendszer alapul. És mire gondolok igazából? Ugye az, hogy Trump, azért senki sem tudja elmarasztalni Trumpot, nem is érdemes, hogy az Egyesült Államok America First, ugye mondja ő, tehát az Egyesült Államok érdekeit helyezi előtérbe. Nyilván valami európaiak az európai érdekeket helyezzük előtérbe. De azért azt szerintem, hogy kifarol mindenféle egyeztetések nélkül, korábban megállapodott szerződésekből, amelyek mély nyomokat hagynak, tulajdonképpen protekcionista intézkedéseket vezet be egyik napról a másikra, amelyek egyébként hosszabb távon vagy középtávon az amerikai gazdaságot is sújtani fogják, hiszen figyelmen kívül hagyja azt az értéklánc rendszert, ami az egész világon kialakult. Ezzel ugye nem csak közvetlenül fölrúg egyes mondjuk kínai érdekeket, vagy európai érdekeket tud sérteni ezzel a dologra, ezzel a öntörvényű magatartásról így fogalmazzak, egyszerűen rossz példát ad a világban. Rossz példát ad mások számára is. Tulajdonképpen Trump ezzel a magatartással kiszámíthatatlan dodgem magatartásával, ami annak a lényege valahol az ütközés mindenkivel, és az erőfitoktatása, azoknak az erőknek az érdeki, a játékát kezdte el ő is űzni, akiket éppen az Európai Unió és eddig az Egyesült Államok megkülönböztette magát azzal, hogy a demokrácia alapú, érték alapú és a nagyon fontos, amit rule base-nek mondanak a világban, tehát hogy szabályrendszeren alapuló. Ugye ez már Putin, Erdogan és a kínai kotta játékát jelenti több szempontból, és nyilvánvalóan az a kérdés az Egyesült Államokat illetően, hogy ez a fajta, ami most történik, ez a fajta amerikai kivetközés magából, ez egy ficam lesz az amerikai történelemben, és az amerikai demokrácia rendelkezik-e azokkal a regeneráló eszközökkel, amelyekkel egyébként egy nagy demokráciának hosszabb távon rendelkeznie kell, vagy pedig ez lesz a jövő mintája az Egyesült Államok számára. És az Európai Uniónak ezekre a eseményekre kell most egy ciklus, politikai ciklusváltás közben felkészülni és érdemben tudni reagálnia.
Úgy tűnik, hogy 2020-ban ez tovább folytatódhat, miután Trumpnak áll a zászló, de visszatérve még egy fél gondolat erejéig, ez nem erősítheti meg egyébként az önállóságát és a karakterét ez a fajta amerikai magatartás itt Európában, Európának?
De úgy gondolom, hogy ugye mindig azt szoktam mondani ezzel kapcsolatban, hogy amikor volt a gázválság 2006-2009, arra az volt az Európai Unió válasza, hogy elindított egy önálló energiapolitikát. Tehát Trump is jó szolgálatot tesz az Európai Uniónak, ha nem is rövid távon, olyan értelemben, hogy az Európai Unió is belátja, nem hagyatkozhat más országoknak, az Egyesült Államoknak korlátlan segítségére, hanem magának is tennie kell azért, hogy végre igazából oda tegyen egy külpolitikai, egy kereskedelmi és mondjuk egy védelmi politikai súlyt is a gazdasági politikai erő ereje mellé, mögé. Ennélkül az Európai Unió egyébként azt kockáztatja, hogy éppen amikor az Európai Unióra egyre nagyobb szükség van a világban a felelősségvállalás tekintetében, hiszen éppen az elmondottak miatt a béke, a multilaterális kapcsolatok, a klímaválság, a migráció kapcsán szükség van arra, hogy kiegyezzenek egymással ezek a fontos pólusok a világban. Ha ez gyengül, ennek a szószólói gyengülnek, az Európai Uniónak a szerepe megnövekszik, de itt többről van szó. Az Európai Unió nem egyszerűen azért harcol most már, hogy kivetítse a saját politikáját, saját értékrendjét a világra, sőt, itt máshol van szó, arról van szó, hogy megpróbálja próbálja magát megvédeni olyan eszközöktől, olyan kívül, elsősorban kívülről érkező hatásoktól, amelyek az egész Európai Uniós integrációt is veszélybe sodorhatják.
Ugye említettük már Törökországot, Oroszországot, az Egyesült Államokat, de a másik, vagy pontosabban a negyedik nagyhatalom, az Kína talán. A héten volt Budapesten egy eurázsiai fórum, és ott is hangsúlyozták a kelet, illetve a nyugat együttműködését. A magyar külgazdaság és külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az eurázsiai államok együttműködése a legjobb eszköz arra, hogy az Európai Unió megerősödjön és versenyképes legyen. Tehát, hogyha már ezek a kapcsolatok lazulnak Oroszországgal, illetve az Egyesült Államokkal, bár Oroszországgal összefüggésben is ugye a gáz, illetve az olaj azért egy fontos kapocs, akkor mi a helyzet kelettel? Tehát mennyire lehet együttműködnie az Uniónak Kínával? És mennyire tudja ez versenyképesebbé tenni?
Igen, ugye ez az eurázsiai együttműködés és a modell, stb. Nagyon vonzó, és ugye Putyin annak idején most már több mint 10 év ezelőtt ezt a Vlagyivosztoktól Lisszaboni terjedő térségről beszélt. De azért nézzük meg őszintén szólva, hogyha ahogy közelítünk a térséget, úgy látjuk azért a repedéseket is, amik néha nagy szakadékok tudnak lenni, magán Eurázsiai Unión belül is. Nem véletlen talán, hogy nem az összes szovjet utódállam csatlakozott az Eurázsiai Unióhoz, és Kazasztán, Belarus, ugye, Minszk, és több más tag is, akik tagjai ennek, azért sokszor azt érzik, hogy itt alapvetően egy orosz dominanciájú kezdeményezésről van szó, ezért nagyon...
Tehát az oroszok az összekötő kapocs Kína és Európa között?
Hát ugye most a Eurázsiai Unióról beszélünk, tehát amit ugye a orosz bábáskodás mellett hoztak létre, néhány kulcsállammal, volt szovjet kulcsállammal, aminek egyébként persze természetesen lenne értelme, hogy megszüntetni ugye az egymás közötti vámokat, a kereskedelmet, stb. De az is látható, hogy ezek az országok azért élnek a gyanúperrel, hogy Oroszországnak van egy másodlagos, másod szándéka. Elég, hogyha azt nézzük egyébként, hogy mi van Belarusban. Lukasenko, ugye a Belarus vezető, aki most már jó régen Belarus vezető, tulajdonképpen egy hintapolitikába kezdett a nyugat, Európa és Oroszország között, hiszen ő úgy véli, hogy igazából arra akár odáig is eljutott a történet, hogy Oroszország be akarja kebelezni Belarusziát, Fehér Oroszországot, és esetleg az ő székébe kerülhetne az egyébként, hogy Vlagyimir Putyin alkotmányos alapot szerezzen arra, hogy továbbra is egy most már kibővített Belarus, Fehér Oroszországnak az államfője maradjon. De nem is erről szólaltam a történet. Szerintem számos gazdasági ok van arra, hogy miért működhet ez, viszont számos akadály nehezíti ezt. Azért én szeretném látni azt, hogy az Eurázsiai Unió ennyi év után is eljutna egy olyan szintre, mint az Európai Unió jutott egyébként 10-valahány év alatt. Ne felejtsük el, az Európai Unió is egy teljesen junior, fiatal alakulat, 60 év. Ugye azt szokták mondani, hogy az Európai Uniót is a sírásóim, akik azt szeretnék, vagy akik úgy azt jósolják már, mondjuk így, hogy az Európai Uniónak is az a végzete jut majd, mint a római korábbi birodalmaknak. Ugye az Európai Unió, tegyük félre, hogy nem egy birodalom egyébként, nem lehet összehasonlítani, de ha belegondolunk, hogy Rómához képest mennyi ide van az Európai Unió, én azt mondom, azért még elég gyerekcipőben jár az Európai Unió, és ez az egyik probléma, szerintem, ami most egyfajta vitát vált ki, és mindig is vitát váltott ki az Európai Unió tagjai között is, meg az Európai Unió kívül is.
Az alapkérdés ugye Kínára vonatkozott. A Kínával való együttműködés az erősítheti az Európai Unió?
Az Európai Uniónak természetesen nyitva kell lenni a Kínával együttműködése. Ugye olyan időszakban léptünk a világban, amikor a világ kétpólusú világból, vagy az Egyesült Államok szuperhatalmisága mellett gyakorlatilag egy többpólusú világrendszer kezd kialakulni, és ez egyértelmű, egyre inkább egyértelmű. Ebben a helyzetben, és különös tekintettel arra, hogy az Egyesült Államokra lojalitására nem számíthat az Európai Unió. Az Európai Uniónak nyitva kell tartania, és ezt is teszi egyébként szerintem. Más kérdés, hogy nem feltétlenül Európai Unió szinten, de szerintem a különböző országok a maguk kis bizniszét próbálják az Európa Kínával összehozni, nem csak Magyarországra gondol, de a Németországra és többi országra is. Tehát ez evidens, én szerintem is, hogy az Európai Unió Kínával, mint gazdaságilag egyenrangú partnerrel tárgyal, de ebben az is benne van egyébként, hogy az Európai Uniónak nem kell, hogy inába szálljon a bátorsága Kínával szemben, hiszen Kína nagyon rá van utalva az európai technológiára, nagyon rá van utalva az Európai Uniós piacra. Ne felejtsük, egy olyan piacra van
tehát szemben. Tehát az észét van a kéz meg ott?
Hát én ezt nem mondanám, ugye, hiszen Kína rengeteg dolgot megtanult, és rengeteg dolgot, ma már nem egy összeszerelő üzemről van szó Kínában, hogy Kína rengeteg dolgot tud saját maga innovatív módon fejleszteni, de azért azt látjuk, hogy Kína rendkívül aktív, akár kémkedés terén más a világban, és nagyon sok dolgot nem Kína talál ki, hanem Kína esetleg továbbfejleszt. De én azt mondom tehát, hogy Kínát nem is lehet ignorálni, semmilyen szempontban nem lehet ignorálni, a többpólusú rendszerben egyáltalán nem, a piacát nem lehet ignorálni, de azt is látni kell, hogy az Európai Uniónak nem kell úgy gondolnia, hogy nincsenek eszközei Kína befolyásolása. És én úgy látom, hogy a következő években ennek lehetünk a szemtanúi, hogy az Egyesült Állam, az Európai Unió miközben úgy próbál majd Kínára hatni majd, de inkább, hogy Kínát is hát befolyásoljon értelemben, hogy megszabaduljon azoktól a sallangoktól, a kínai protekcionizmustól. Az Európai Unió is hozhat olyan lépéseket majd Kínával szemben, amelyek nem fognak tetszeni majd a pekingi vezetésnek. Például arra gondolok, hogy ugye nincs napirenden még, de nagyon hamar napirendre kerülhet, ha az Európai Unió komolyan gondolja ezt a klímaváltozási projektet, ezt a új klíma megállapodást, ami egy egész új gazdasági modell kialakítását feltételezi, hogy a jövőben olyan karbonadót, olyan karbon import vámot rójon ki a kereskedelmi partnerekre, aminek értelmében tulajdonképpen nem fordulhatna el az a jövőben, hogy alacsonyabb környezeti standard országok olcsóbban termeljenek, és ezzel az Európai Uniós piacra akadálytalanul bejussanak kihasználva az Európai Uniós piacnak a liberális jellegét, miközben az Európában működő cégeknek sokkal magasabb normákkal szemben kell majd szembenézniük. Ez nyilvánvalóan nem működik a jövőben, és erre az Európai Uniónak választ kell adnia.
Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője, az Inforádió Aréna című műsorának vendége, mindjárt folytatjuk.